Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megtérülő beruházás lesz a Fudan Egyetem budapesti kampusza, amelynek 7-8 ezer hallgatója és 500-nál is több oktatója lehet. Erről beszélt Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, aki egyúttal kormánybiztosként irányítja a kínai egyetemhez kapcsolódó beruházást. Palkovics Lászlóval beszélgettem.
Hát önmagában az egyetem is szerintem egy jó befektetés, de ha ezt magyar oldalról nézzük, és ezt mindig el szoktuk felejteni, egy ilyen intézmény az nem csak az egyetemen belül vannak emberek, akik ott tanulnak, és egyébként ez pénzbe kerül, mert fizetni kell az oktatókat, hanem ez egy olyan befektetés, ahol az a 7-8 ezer diák, az 500 oktató, akit megjelenik, meg azok, akik még idejönnek, ők részesei lesznek ennek az egész magyar környezetnek, tehát ők itt fognak adót fizetni, a hallgatók itt költik el a pénzüket, itt bérelnek lakást, itt mennek étterembe, az oktatók esetében ugyanaz a helyzet. Tehát, hogyha ennek a társadalmi megtérülését számítjuk, ezt is megtettük egyébként, ez egy nagyon jó megtérülési projekt. És akkor nem beszéltünk azokról, amit nem tudunk számosítani, vagy nem tudunk pénzé átalakítani, az, hogy Magyarországon olyan publikációk fognak születni, ami egy a világ 31 legjobb egyetemének az oktatóitól, kutatóitól, doktorandusztól elvárható, ezek pedig Magyarország hírnevét növelik.
Tehát, az idézettség az mindig az egyetemi raksorokban, az egy fontos szempont.
Természetesen, tehát az azt jelenti, hogy ennek részben a direkt, tehát a pénzügyi megtérülése önmagában az egyetemnek, az úgynevezett social return on invest, tehát közösségi megtérülése, és hát az az erkölcsi megtérülés, ami egyébként egy nagyon magas szintű tudásátadás, kutatás fog jelenteni, ezek mind Magyarország számára fognak megtérülni. Ezt az egyetemet Fudan Hungary, Fudan Budapest Egyetemnek fogják hívni, nem valami másnak. Tehát egy olyan elem jelenik meg, ami nagyon fontos. Meg szokták kérdezni, hogy na de miért a Fudan Egyetem? Miért nem tárgyaltunk más egyetemekkel? Szeretném mindenki meg tárgyalunk más egyetemekkel is, sőt nem is sikertelenül. A világ legjobb egyeteme, ez az MIT, Amerikában, Massachusetts Institute of Technology. Ez a világ legjobb egyeteme, ranglistákon mindig ő szerepel elől. Az MIT-ben is megállapodtunk másfél évvel ezelőtt, hogy az MIT egy speciális képzési kutatási formát Magyarországra hoz. Sajnos az elmúlt évben a vírushelyzet meghatározta a kommunikációnkat, de ez a projekt ez elindult, és ennek a megállapodásnak az MIT Catalyst program, ez egy olyan program, ami az MIT-val valamilyen viszonyban lévő kutatóknak, főleg doktoranduszoknak a kutatásait viszi tovább, és hoz létre belőle olyan fajta innovációs eredményt, ami aztán majd magában működik, lesz belőle startup vállalat, ha egyetem, akkor spin-off vállalat. Na, ez működik az első
fázisán. De ennek fázisán, klasszikus tudtunk, értelemben vett helye, vagy épülete Magyarországon?
Ez Debrecenben van, tehát a Debreceni Egyetem ennek mind a közép-európai központja. Tehát itt a hallgatók azok megjelentek, és az MIT hallgatóiként végzik ezt a munkát. Tehát nem a Fudan Egyetem az egyetlen, akivel tárgyaltunk, hanem a világ legjobb egyeteme is megjelent Magyarországon, és kutatás folytat.
Az uniós helyreállítási alapból a tervek szerint éppen a következő időszakban 2021 és 26 között 1500 milliárd forint jut a magyarországi felsőoktatásnak, hangsúlyosan egyébként fejlesztésre, tehát nem fenntartása, vagy működése, vagy működtetése, de hát ez egy példátlanul nagy összeg, ugye ebbe a helyreállítási alapból azt mondja, 6000 milliárd forintas keret,
5600 milliárd a teljes összeg.
És ebből 1500 a felsőoktatásra, ez egy igen nagy léptékű.
Itt azt kell értékelni ebbe, hogy a kormány úgy döntött, hogy ezt az összeget, ezt nem másra, hanem a felsőoktatási intézmények, tehát a magyar felsőoktatási intézmények fejlesztésre lefordítja. Magyarországon arányait tekintve ennyi pénzt felsőoktatásra a történelmünk során nem fordítottunk. Tehát csak az, hogy mondjuk egy példát, hogy mégis miről beszélünk. Amikor Klebersbe Kuno a magyar felsőoktatást elkezdte rendbe hozni ugye, első világháború után, és értött a Szegedi Tudományi Egyetem, szegediek kiszámolták, hogy akkor az a befektetés, amit a magyar állam Klebersbeck irányításával ott megjelenített, az mai áron 82 milliárd forint. Most ehhez képest, ahogy látom itt a pályázatokat, illetve a megállapodásokat a Szegedi Egyetemmel, a Szegedi Egyetem ebből az 1500 milliárdból bőven 100 milliárd forint fölötti fejlesztési forrás fog direktbe kapni, és egy sor dolgot nyilván indirektbe. Tehát én azt hiszem, hogy itt azzal vádolni a kormányt, hogy a magyar felsőoktatási intézményeket ne venni komolyan, és ne akarná fejleszteni, azt nem lehet. Több hangszeren játszunk, fejlesztjük a saját egyetemeinket is, fejlesztünk olyan egyetemeket is, vagy idehozunk olyan egyetemeket is, akik a velük való együttműködésben szintén hozzájárulnak ez a fejlesztéshez.
Ez hogyan néz ki majd a jövőben egyébként? Pályázniuk kell magunknak az egyetemeknek, vagy akár ez most Magyarország pályázik Brüsszelnél ezekre a forrásokra? Vagy
most ez ugye úgy néz ki ez az LLF, ez a újraépítési alap, ugye ebből többfajta konstrukció van. Ez a Magyarország számára 5700 milliárd forintot jelent. Ez nem olyan, mint a normál EU-s pályázatok, tehát itt nem arról van szó, hogy az európai uniós forrásokat mi itthon megteremtjük a konstrukcióját, kiírjuk a pályázatot, és utána ez valaki meg fogja majd nyerni, és akkor utána lebonyolítja. Itt sokkal direktebb a brüsszeli kontroll, ugyanis a struktúra az olyan, hogy meg kell határoznunk azokat a területeket, ahol az elkövetkező időszak fejlesztéseit mi fontosnak tartjuk. 9 ilyen területet határoztunk meg. Ugye ebből a 9 területből van ebbe családügy, szegénység felszámolása, dokumentumok elérhetők az interneten egyébként. Zöld közlekedés, van benne körforgásos gazdaság, kórház, egészségügyi rendszer fejlesztés. Tehát nagyon sok eleme van, ebből az egyik eleme az egyetem. Ezt kétféleképpen kerülnek ezek a projektek allokálásra. A projekt ez lehet olyan, hogy rámutatunk egy konstrukcióra, mondjuk a Science Park. És azt mondjuk, hogy Magyarországon ez a 6-8 egyetem az, aki Science Parkot fog építeni, leírjuk a projektet, mert ez kapcsolódik az egyetemi komponenshez, és utána pedig, amikor az EU-val letárgyaltuk azt az egész struktúrát, akkor megtárgyaljuk ezeket a projekteket is, és azt mondja az EU, hogy igen, mondjuk a Szegedi Egyetem Science Parkjának a fejlesztése az egy ilyen zárt projekt, ezt a projektet én elfogadom. És akkor itt a kezdődően a Szegedi Egyetem elkezdi lebonyolítani ezt a projektet, kap rá nyilván előleget, és ahogy elkészül egy mérföldkővel, akkor ott kifizeti neki az EU azt a részt, amit megtett. Ez egy sokkal direktebb dolog, ugyanis itt az Európai Unió fogja ellenőrizni ezeket a projekteket. Tehát ennek a forrásnak a felhasználása ez nem könnyebb, viszont ez egy ilyenfajta dolog. Biztosak akarunk abban lenni, ez erre fordítódik, hogy a gazdaságunkat utána majd fejlesz-e. Lesznek benne persze olyanok is, ami pályázatos forrás.
Van itt egy kulcs szó, ezt fel is írtam magamnak, egyetem központú innovációs rendszer, többször használta ezt a kifejezést, és többször beszélt erről. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy közelebb vinni az egyetemi szférát, az oktatást, a kutatáshoz, akár az üzleti világhoz.
Ez abszolút ezt jelenti. Ugye ez sem egy új dolog, 2014-ben megfogalmaztuk a fokozatváltás a felsőoktatásban, elnevezési felsőoktatás fejlesztési stratégia. És ugye ennek a stratégiának több fontos eleme volt. Az egyik fontos elem az, amit meghatároztunk, hogy legyen közel magyar felsőoktatásnak a gazdasághoz. Tehát legyen valami fajta együttműködés a gazdasággal. Legyenek olyan képzések, amit a gazdaság is részvezőben, duális képzés például akkor jött létre.
Azért bocsássam meg, hogy közben vannak erre, ugye említettük a Science Parkokat, de azért itthon is vannak jó gyakorlatok, vagy jó példák. Most hirtelen például Győrben az Audival való együttműködés jut eszembe, vagy Szegeden a vegyiparral, a gyógyszeriparral
Például egy jó példa.
Debrecenben az egészségügyel.
Tehát ezek mind jó példák, csak mi nem vagyunk azon szinten, ahol fejleszteni szeretnénk. Ezért úgy az a döntés volt egyébként ebből az 1500 milliárd forintból, egy jelentős összegből ilyen 350 milliárd forint, ez pont ezekre az úgynevezett science parkokra, vagy tudományos, innovációs parkokra fordítódik. Eznek az a jelentősége, hogy az egyetemen létrejött tudást, azt megpróbálják át transformálni olyan formába, ami a vállalatok számára, a gazdaság egyéb szereplő számára ezt emészthetővé és felhasználhatóvá teszi. Ez a Science Park konstrukció, és egy új konstrukció, de jelentős összeget fogunk erre fordítani, tehát továbbfejlesztjük azokat, ami eddig létezik. Győri Egyetem erre tulajdonképpen tényleg jó példa, de azért van még mit fejlesztenünk, ő is képíti a saját Science Parkját. A Szegedi Egyetem az ELI a lézerkutatóközpont mellett van egy 55 hektáros terület, de itt is megkezdtük a Science Park fejlesztését, egészen jól állunk. A Debrecen Egyetemet szerintem nem kell külön kiemelni, hiszen ott most már a magyar vakcinagyárat ott fogjuk létrehozni, és ebből nagyon sok minden létezik, járműközpontok, ezért csak mindent építünk. Tehát ez az, amivel az egyetemet és a gazdaságot egymáshoz közelebb tudjuk hozni. De Magyarországon az egyetemeknek van egy másik szerepük, nem is a nagyvállalatok irányába, mert ők ezt megoldják, hanem főleg a kisvállalatok irányába, akik nem rendelkeznek azzal a képességgel, amit most hívjunk innovációnak, vagy kutatásfejlesztésnek, de ezért nekik valakinek segíteni kell. Ezek a technológia kutatási parkok arra is szolgálnak, hogy ezeknek a alapvetően magyar tulajdonú kisvállalatoknak segítsenek abban, hogy hogyan lesz saját termékük, hogyan oldanak meg egy bonyolult folyamatot, ezek erre is szolgálnak.
Összesen 21 egyetem működik majd augusztustól alapítványi modell szerint. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint a vagyonkezelői alapítvány révén rugalmasabb működési modell valósulhat meg. Most folytatódik az interjú Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel.
Zajlik egy igencsak nagy léptékű átalakulás vagy átalakítás, a felsőoktatási modellváltás, állami fenntartásból, költségvetési intézményből, vagyonkezelői alapítványi működtetési formába kerül számos egyetem. Hol tart most ez a folyamat? Most már nagyon konkrétan, sok egyetem.
Konkrétan 21 egyetemről beszélünk. Ezek az egyetemek augusztus 1-től már ilyen formában fognak működni. Ugye tavaly már egy sor egyetem átkerült ebbe a modellbe. Ez év augusztusától 21 egyetem ebbe a formában fog működni. Hogy miért lesz ettől jobb, meg szokták kérdezni, de hát ugyanazt tanította, aki eddig tanított, de ez oltatlanul így van, viszont az állami fenntartásnak, és azon túl, hogy az elmúlt 6-7 évünk szerintem sikeres volt, az ASZ jelentését nemrég jelent meg, és az egyértelmű azt mondta, hogy a kormánynak a egyetem átalakítása vonatkozó szándékai eredményei azok kifejezetten jók. Ennek ellenére a következő lépést most tettük meg, hogy az egyetemek működési környezete vált sokkal egyszerűbb. Tehát nem úgy működnek, mint az államháztartásnak egy része.
Egy rugalmasabb formát is jelent.
Lényegesen rugalmasabb, tehát ezek most úgy fognak működni, mint egyébként a világon egy egyetem működik. Az egyetem saját bordja, ugye ez a kuratórium, hívjuk így, a Board of Trustees, egy másik környezetbe, ő dönti el, hogy az egyetem milyen módon működjön. Nem az állam, nem egy miniszter, nem kell alkalmazkodni olyan szabályokhoz, ami az államnak szabályait, évvégi maradványoktól kezdődően, a központosított közbeszerzések, ezek nem lesznek, mert nem ebbe a környezetben működnek. Ez egyik fontos dolog. A másik, ami ennél talán még fontosabb, hogy itt 5 ember, aki a kuratórium, neki csak az az egyetem fontos. Tehát ő neki az a feladat, hogy ezt az egyetemet fejleszt, ezt az egyetemet irányítsa. Nyilvánvaló úgy, hogy az egyetem vezetésének nem elvéve és nem megsértve a jogkörét. Sokkal jobb az, hogyha 5 ember foglalkozik egy egyetemmel, mint ha egy miniszter foglalkozik 29 egyetemmel. És hát van egy harmadik rész is, hogy ugye ezek az egyetemek innétől kezdődően láthatóvá válnak, nem állami intézményként, hanem egy ilyen fél magánintézményként, de mindenki számára, többek között például a volt hallgatóik számára, de Szingapurba értettem meg, Szingapur ez egy sajátos demokrácia, de az egyetemek ott is ugyanilyen formában működnek, tehát az államtól függetlenül, és akkor beszélgettünk a rektorral, hogy ez miért különbözik a többi dologtól, hát azt mondta, hogy azért, mert ezek jó egyetemek, és ezeknek az alumniai, az ott végzettek, de amíg az egyetem állami, addig nem akarnak vele viszont, nem adnak ők semmit az államnak. Mihelyt az egyetem magában működik, abban a pillanatban viszont megjelennek azok a volt hallgatók, akik be akarnak fektetni. Nekem Izraelben meg kell nézni, egyetemek minden másik épületén valamilyen adományozónak a neve van. Ezt ők nem teszik meg, hogyha az államnak kell adni valamit, de annak az egyetemnek, ahol ők jártak speciál, annak viszont ezt megteszik, hogyha egyébként biztosak abban, hogy ez hasznosul. Tehát ezek azok az előnyök, amitől az egyetemek aztán működni fognak, vagy jobban fognak működni. Nyilván igényel egy sokkal közelebbi, következetesebb menedzsmentet, de tényleg ezt várjuk ettől az elmúlt 6 év vagy 7 év folyamatát, most egy másik minőségbe szeretnénk továbbvinni. Azt is hozzá kell ezt tennem, hogy ezt nem most találtuk ki. Tehát az, hogy a modellváltásra felkészülünk, ez 2016-17-ben volt egy kancellári konferencia talán, ahol ennek a részleteit már leírtuk. Csak meg kellett értenünk először az egyetemek működését, és most jött az a pillanat, hogy akkor egy másik működésmódot tudunk létrehozni.
Az amúgy mitől függ, hogy egy egyetem marad klasszikus állami fenntartásban, vagy modellt vált? Mert ha megnézzük az elmúlt időszaknak a gyakorlatát, akkor voltak egyetemek, akik kifejezetten maguk kezdeményezték az átalakulást, és aztán volt olyan is, hát tudom, hogy az egy speciális terület, de például az SZFE esetében egyáltalán nem volt kezdeményezés, viszont történt egy különös gyorsasággal levezényelt átalakulás, amit egyébként, teszem hozzá zárójelben, most éppen még az Alkotmánybíróság is vizsgál. Szóval mitől függ mindez? Szóval
az a helyzet, hogy amikor ezt megkezdtük, akkor ugye a Corvinus Egyetem volt az első, mert nagyjából a szándék az volt, hogy a Corvinushoz hasonló.
De aztán ezen belül is egy speciális modell, nem? Ez a business képzés, nem?
Nem speciálisabb, mint a többi egyetem. A Corvinuson próbáltuk, hogy mit is jelent ez az egész dolog. És tulajdonképpen ennek az eredményei ezek pozitívak voltak, és úgy döntöttünk, hogy 7 másik egyetemet még az állam megpróbál ebbe a formában működtetni. És az 7 másik egyetem szintén ez a méretű, ez a nagyságrendű egyetem volt. Állatorvostom egyetem az ugye kisebb, a Széchenyi István Egyetem, ami nagyjából olyan méretű, mint a Corvinus, Győrben ön is említette, Kecskeméti Egyetem. Azt mondtuk, hogy ez a 7 egyetem jobban fog tudni működni, mint az eddigi formában. És utána azt mondtuk, az állam nem akar több ilyenfajta modellváltást, viszont ha egy egyetem kéri, hogy ő szeretne ebben a modellben működni, akkor ezt megfontoljuk. És onnantól kezdődően az összes többi intézmény az maga kérte, tehát itt sajtó visszhangot a Szegedi Egyetemnek a szenátus ülése kapott, ezt megszavazták egyébként. De összes többi egyetem maga kérte nagy többséggel, vagy teljes egyetértéssel, hogy ők szeretnék ezt a működési formát a jövőben, mert ők is látják ennek az előnyeit. Tehát ez volt az első, más elv nem volt.
Mikorra várhatók egyébként mondjuk látható eredmények már a modellváltás kapcsán? Ugye a Corvinus vonatkozásában van egy... Hát egy viszonylag konkrétan rögzített dátum, hogy 2030-ra a világ 200 legjobb és Európa 100 legjobb között legyen. Most ugye azért az 500-ba fér be, vagy még abba se.
Hát ugye, hogyha szakegyetemről beszélünk, tehát gazdálkodástudományt oktató egyetemről, szerintem az, hogy a világ 200 legjobb egyetemébe 30-ra Corvinus bekerüljön, ennek látom a lehetőségét. És szerintem Európa 100 legjobb gazdálkodástudományi intézetek közé is be tud kerülni. Tehát én ezt tényleg így gondolom. Nyilván nagyon sokat kell dolgozni, tehát mint a kiválóság, hallgatói kiválóság, oktatói kiválóság, ezek mind feltételei ennek. Hogy milyen gyorsan látszik, hát ahogy mondtam, 14-ben kezdtünk el egy nagymértékű átalakítást, ennek most 17-ben már látszanak a pozitív eredményei. Az egyetem az nem egy gyorsan változó valami, és gondoljanak csak bele, egy hallgató bekerül, akkor 5 év múlva kerül ki. Tehát amit ma csinálok, annak korábban 5 év múlva látom a hatását, tehát az egyetemnek van egy ilyen ciklikussága. Másik oldalról viszont, ha nem csináljuk, akkor nem lesz semmi sem. Tehát 2003-4-ben, amikor a bolonyai rendszerhez csatlakoztatták a magyar egyetemeket, ott effektív kényszer volt egyébként az akkori oktatási irányítás részéről. Csúnya történet, de most ezt már felejtsük el. Lehet, hogy szükséges volt, csak nem jól csináltuk egyébként. Hát annak a negatív hatásait kezdtük ellátni, például 14-ben pozitívat nem nagyon. Ezeket kellett valamilyen formában átalakítanunk.
Korábban azt nyilatkozta, hogy nem csak a modellváltásban érintett egyetemek élete változik meg, akár már a most következő tanévtől, hogy új finanszírozási rendszerbe kerül a teljes felsőoktatás. Mi is lesz ez majd?
Ugye 2013-ban az akkori gazdasági válság hatásait valamilyen formában az egyetemek is megérezték. Csökkent az egyetemek költségvetési finanszírozása, azóta persze ez azért helyre állt már régóta. Viszont egy sajátos költségstruktúrába kezdtük el finanszírozni. Azt mondtuk, hogy az egyetemek, állami egyetemek önköltségét finanszírozzuk, mi mint fenntartó. Ez egy legitim dolog. De hát ugye ez nem tartalmazott minden elemet. Most azt mondjuk a modellváltott egyetemeknél is, az egyházi egyetemeknél is, a maradó állami egyetemeknél is, meg a magánegyetemeknél is, az állam valamit finanszíroz, hogy egy teljesítmény és igény alapú finanszírozási rendszert hozunk létre. Ennek három eleme van.
Tehát nem a hallgatói létszám lesz a...
Nem a hallgatói létszám, pontosabban az állam meg fogja rendelni azt, amit az egyetemtől akar a kiképzett szakember. Tehát megállapodunk az egyetemmel, hogy arról az egyetemről, azon a területen, eddig az időig ennyi kiképzett hallgató, ennyi mérnök, ennyi közgazdász, ennyi tanár, ennyi orvos kell, hogy megjelenjen, és hogyha ez megjelent, akkor kifizetjük. Nem így néz ki technikailag, nyilván finanszírozunk ezt folyamatosan, de egyszer majd elszámolunk a végén, és attól függően, hogy ezek a szakemberek mennyire kiválóak, attól függően a megállapodott összeget el lehet téríteni fölfele, tehát adunk ki többet, ha sokkal kiválóbbak, és el lehet téríteni lefele, akkor kevesebbet adunk, ha nem annyira kiválók. Ez az első elem. Második elem a kutatásnak az alapfinanszírozása. Ezt is létrehoznánk, de itt is megint azt nézzük meg, hogy mennyire eredményesen használja föl ezt a forrás, meg más forrásokat is. Ez a második elem. És van egy harmadik elem, ami pedig az ezekhez szükséges infrastruktúrához kapcsolódó támogatásokat jelenti. Tehát ilyen módon lesz három elemű a felsőoktatás finanszírozási rendszere, reményeink szerint már ez év szeptemberétől, és itt nem lesz különbség, hogy melyik milyen fenntartású intézmény, egyházi, alapítványi, állami vagy magánintézmény, mindenkire ugyanezek a szabályok lesznek érvényesek.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!